azt kell látni, hogy a NER-nek van egy ilyen, egy műtárgypiaci hozzáállása, és az ideológiával, hogyha valaki queer művészként Trianonról szeretne festeni, akkor az egész egyszerűen valószínűleg bekerül, igen, a szürke zónába.
Sziasztok, ez itt a Human Erőforrás, én Ádám vagyok, és ez az első adásunk, hogy már nem egyedül vezetem a műsort.
Mert itt vagyok én is, Krisztián, sziasztok, nagyon örülök.
És vendégünk pedig Zsú, aki egy csodálatos kiállításról fog nekünk beszélni, illetve olyan kellemes vagy kellemetlen témákat fogunk feldolgozni, mint a cenzúra, öncenzúra, illetve a queer art, ami nyilván a kellemes kategóriába tartozik. Szia, Zsú!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Először arra kérlek, hogy beszélj nekünk kicsit erről a kiállításról.
Fuha, az önmagában megér egy teljes podcastot. Talán az a legérdekesebb, vagy talán ott kezdem, hogy én alapvetően doktoris hallgató vagyok az ELTE-n, tehát ezt a kiállítást alapvetően a kutatásom inspirálta, ami a külföldre telepedett, 2010 után külföldre telepedett magyar művészeti dolgozók munkásságával foglalkozik. Azon belül is, hogy miután kitelepültek, milyen szociálisan elkötelezett művészeti projekteket csinálnak, és hogyan köteleződnek el a magyar témák, és konkrétabban a válsághelyzetek felé. Ez az egyik. A másik pedig elnyertem egy ösztöndíjat, amit a Culture Action Europe és az Európai Parlament írt ki még tavaly. Ennek keretében mentem februárban egy hetes képzésre, aminek a célja az, hogy európai országok fiatal képviselői, kulturális képviselői valamilyen eseményt csináljanak annak érdekében, hogy felhívják a fiatalok figyelmét az Európai Uniós parlamenti választásokra. És ezt az alkalmat megragadva úgy döntöttem, hogy a kutatásomat és ezt a lehetőséget összevegyítve egy olyan kiállítást szeretnék csinálni, ami megmutatja, vagy felszínre hozza azt, hogy tulajdonképpen milyen európai értékek azok, amik nem érvényesülnek itthon. Úgyhogy ez a kirekesztés, vagy a rasszizmus, a homofóbia, tehát elég súlyos válsághelyzetek. Mégis úgy gondoltam, hogy mivel voltak ezek a kordonozási ügyek, a könyvcsomagolás, épp itt az ideje, hogy egy kicsit foglalkozzunk ezzel a témával, főleg azért is, mert sajnos nem nagyon születnek egyre kevesebb ilyenfajta tematikájú kiállítások.
Ez lett volna az én egyik kérdésem, hogy milyennek látod így a feldolgozottságát ezeknek a témáknak? Vagy hogy milyen művészi reakciókat látsz?
Mármint a válsághelyzetek feldolgozása uh-huh. szempontjából? Nagyon érdekes kérdés. Ugye ez a kiállítás nagy hangsúlyt fektet azokra a művészekre, vagy művészeti dolgozókra, akik már nem itthon dolgoznak. És én azt vettem észre így a kutatásom kapcsán, hogy ez egy ilyen az, hogy ők külföldre költöztek, az egy ilyen egzisztenciális, egy biztosabb talajt egzisztenciálisan, illetve gazdaságilag is biztosít nekik arra, hogy kicsit szabadabban fejezzék ki magukat. Úgyhogy, tehát a kérdésedre a válasz, hogy ez nagyon sokrétű, ahogy az egyes művészek kifejtik. Ez a kiállításnak egy fontos mér, vagy ilyen alapköve is, hogy kicsit lebontsuk ezt a fekete-fehér, nagyon polarizált, nagyon szélsőséges és uszító gondolkodást, ami egyébként felülről is jön, de az ellenzéki oldalról is egyre inkább megfigyelhető, és ehelyett egy ilyen nagyon divers és egyéni hangvételt üssön meg az egyes művészeti projekt a kiállításon belül. Ezért igyekeztem nagyon markáns művészeti munkákat beválogatni. Nagyon is megvan a véleményük, és nagyon is szeretném azt mutatni, hogy attól függetlenül, hogy ezek a művészek vagy művészeti dolgozók kiköltöztek, attól függetlenül ugyanúgy van joguk beleszólni, vagy segíteni, vagy együttműködni ezzel a közeggel, úgyhogy igen, tehát hogy nem tudom, hogy most ezzel megválaszoltam, de hát azt sajnos azt érzem, hogy ezek a művészeti dolgozók talán jobban és kritikusabban fogalmaznak meg dolgokat, mint az itthoni művészek, és ez nem egy ledegradáló, vagy nem egy minősítő komment, hanem egész egyszerűen, amit az Ádám is mondott a bevezetőben, hogy nagyon erőteljes a cenzúra, és főleg az öncenzúra jelenléte már lassan 14 éve.
Akkor itt mi a valós probléma? Mert akkor itt ezek szerint azért látunk egy elég erőteljes különbséget a külföldre költöző művészek, illetve a Magyarországon maradó művészek között. Mert miközben meséltél, először azt fogalmazódott meg bennem, hogy akkor a valós probléma az, hogy vannak alkotó művészek, akik feldolgozzák ezeket a témákat, csak Magyarországon nem mindenképpen kapnak felületet, hogy ezt a művészetüket megmutassák. De ezek szerint akkor itt van egy olyan rétege is ennek a problémának, hogy akik Magyarországon vannak, azok viszont fel sem merik dolgozni ezeket a problémákat.
Igen, sok esetben erről van szó. Ettől függetlenül, tehát hogy nem mondanám azt, hogy itt sem, mondanám azt, hogy aki külföldön él és dolgozik, az bevállalja ezt a témát, aki itthon van, az nem. De azt, amit a mondatod elején felvetettél, vagy ez a gondolatmenet, azzal én nagyon is egyetértek, hogy platformja biztos, hogy nincsen ezeknek. És tehát van is például kiállításban olyan projekt, amit mi a Vogue-on és a Dézden is publikáltak, egy nagyon sikeres projekt, itthon nem volt még példa arra, hogy kiállítsák.
De akkor nem lehet, hogy ez azért van, mint amit említettél az elején, hogy sok művész egzisztenciális megfontolásból is hagytál az országot, és hogy ott van egy olyan védőháló körülöttük, ami miatt tényleg szabadabban alkothatnak, míg itthon a kultúrafinanszírozás ez lényegében megszűnt, vagy hogy így nagyon minimális. Tehát, hogy akkor hogy is dolgoznád fel, vagy hogy is nyúlnál olyan témákhoz, amik nagyon elutasítottak a hatalom által?
Hát így, hogy kiállítást csinálok egy magán.
Nem tudom konkrétan, hanem hazai művészek, akik mondjuk nem a piacon
élnek,
nem
igazából
a piacról élnek, hanem...
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon örülök neki, hogy ettől függetlenül is csinálnak ilyen művészetet itthon. Bárha nagyon kis százalékban, de van erre példa. Talán ezt tudom mondani, hogy akikkel, legalábbis akikkel én együtt dolgozom, azoknak sokszor, hogyha nem is egy műtárgykereskedelmi szempontból alkotnak, de mindenféleképpen van egy ilyen kereskedelmi, vagy igen, tehát egy ilyen vonzata annak, amit csinálnak, tehát nagyon tudatos művészek, akik nagyon tudatosan építik a karrierjüket, és ebben sokszor az van, hogy még hogyha itthon is csinálják azt a külföldi piacon, vagy a külföldi elméleti közegben sokkal jobban, még ha nem is el tudják adni, de egy sokkal befogadóbb közeg van. Tehát még a kutatásom példája is ugyanezt bizonyítja, hogy egész egyszerűen gyakrabban járok vele külföldi konferenciákra, mint itthon.
De akkor ezt úgy is le lehet fordítani, így nagyon egyszerűen, nagyon csúnyán, hogy külföldön meg lehet élni queer művészetből, Magyarországon pedig nem?
Hát ez nagyon csúnya megfogalmazás, de minden esetre tényleg arról beszélhetünk, hogy ezek a kritikusabb hangvételű művek, akár queer, akár más marginalizált társadalmi közegekről szólnak, akár akár csak a kapitalizmusról, akár a magánegyetemi státuszokról, amik teljesen prekár pozícióban sodorják külföldön a művészet is hallgatókat, és rengeteg tüntetés is volt ezekkel kapcsolatban. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy ezek a témák, már csak hogyha a Black Lives Matter movementet nézzük, nagyon erőteljesen lecsapódnak, és ha nem is feldolgozódnak, de egy nagyon erőteljes és nagyon intenzív folyamat az, ami ezeket a kritikus hangvételeket, vagy ezeket a társadalmilag kritikus művészeti, kulturális és szociológiai változásokat előidézik, vagy folyamatban vannak külföldön, addig itthon ezek nem, és szerintem ez is egész egyszerűen visszavezethető erre a felülről jövő, vagy nagyon polarizált, nagyon szélsőségekben gondolkozó látásmódnak, ami így egész egyszerűen rátelepedik szerintem nem csak a kulturális, hanem a tágabban vett társadalomra is.
Én egy kicsit itt a másik oldalt is közben megvizsgálnám, hogy itt most nagyon a művészekre koncentráltunk, hogy alkotnak, nem alkotnak, van-e felületük, nincs felületük, de mi a helyzet a közönséggel? Hogy a közönséget mennyire lehet bevonzani ezekkel a témákkal, ezekkel a problémákkal, hogy Magyarországon ez is nehezebb? Szóval, hogyha már van egy queer kiállítás, vagy van egy rasszizmusról szóló kiállítás, vagy bármilyen művészeti projekt, akkor ott nehezebb is a közönséget bevonzani, mint például külföldön?
Hát ennél a kérdésnél azért nagyon fontos leszögezni, és az is egy nagy szívfájdalmam, ez a Budapest és a vidék kérdése. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet egész egyszerűen Magyarországról beszélni, hanem azt kell mondani, hogy Budapest, hiszen én is itt vagyok, és itt dolgozom. Ti is, ez a stúdió is itt van, tehát, hogy egy ilyen kérdésnél az nyilván felmerül, hogy ez vidéken, vagy vidéki városokban hogyan csapódna le. Budapesten nyilván egy sokkal liberálisabb, vagy egy demokratikusabb közeg van, akik kulturálisan aktívak, és nyilván egy nagyobb közegről, statisztikailag egy nagyobb közegről tudunk beszélni. De azt kell, hogy mondjam, hogy én eddig pozitívan nem csalódtam, nem voltak elvárásaim így a közeggel kapcsolatban, vagy műkedvelőkkel kapcsolatban. Nekem volt egy tök jó élményem 2020-ban, amikor az első Queer Budapest kiállítást csináltam, és nagyon féltem igazából, hogy fog-e tetszeni valakinek, vagy csak szélső jobboldali támadásoknak a célkeresztjében lesz a kiállítás, és illetve a COVID volt az időszak alatt, és egy nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, hogy iszonyatosan sokan jöttek. Novemberben volt a kiállítás, a kiállítótérben nem volt fűtés, özönlöttek az emberek, és nagyon-nagyon tetszett nekik, és ami különösen nagyon jól esett, és ezt is rengetegszer szorgalmazom, és nagyon emellett érvelek mindig, hogy a közegünk, ez akár képzőművészek, akár elméletisek, ne saját maguknak csináljanak kiállítást. Ezen a kiállításon az volt a nagyon örvendetes számomra, hogy szinte alig ismertem embereket. Tehát ki tudott törni abból a buborékból, uh-huh. amiben a képzőművészeti színtér mozog. Szóval ez egy remek ellenpélda volt, hát remélem ez most is megvalósul, hogy minél több emberhez el tud érni. A kiállítás minden esetre szerintem nagyon fontos ezt tisztázni, hogy nincsenek is nagyon, nem is tudok nagyon vidéki városban megvalósuló, akár queer, akár bármilyen kritikus hangvételű kulturális vagy ilyen képzőművészeti eseményről, ami nagyon sajnálatos.
Igen, ilyen meglepetés engem is ért például a könyvem kapcsán, amikor a bőgőmasinán dolgoztam, ami egy önéletrajzi könyv, és egy színesbőrű meleg srácról szól, akkor nagyon azt gondoltam, hogy ez egy ilyen abszolút nincs cucc lesz, és nagyon meglepődtem, hogy ez így kikerült ebből a buborékból. Szóval valószínűleg nyitottabb így a társadalom, mint amennyire szeretné velünk elhitetni sokszor a hatalom. És már ez önmagában szerintem öncenzúrára készteti a művészeket. Szóval, hogyha egy picit így rá tudunk kanyarodni erre a témára, hogy ennek milyen formái vannak, vagy ennek milyen fázisai vannak, hogy mondjuk az is az öncenzúra egy formája-e, hogyha egy művész nem is pályázik mondjuk ösztöndíjakra, állami ösztöndíjakra, forrásokra, abban a hitben, hogy hát úgyse támogatnak azt, amit én csinálok.
Igen. A rövid válasz az egyértelmű. Tehát, hogy erről is abszolút beszélhetünk rengeteg. Most decemberben volt egy kétnapos konferencia, amit kollégáimmal szerveztem a kritikus kultúrával, és többek között ez is feljött. És egy nagyon nagy pontja volt a konferenciának erről beszélgetni, hogy a fiatal és még nem sikeres, vagy fiatal és nem egy kereskedelmi galérián nál elhelyezkedett képzőművész hova fordulhat anyagi támogatásért. És ez is feljött. Nyilván van, ez egy módszer, vagy ez egy bevett szokás, hogy nem pályáznak. Nekem volt egy egyéves kurátori pályázatom egy nagyon picike kiállítótérben, amiben volt queer kiállítás, és pályáztam NKA a Nemzeti Kulturális Alap pénzre, és megkaptam. De ahhoz egy nagyon kedves kurátor kollégám megjegyezte, hogy ahhoz az kellett, hogy én Londonban lakjak, és egyszer csak hazajöjjek, és azt mondjam, hogy kiállítást csinálok queer témában. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen az, hogy valaki itt él, vagy, és ezt, amit te is mondasz, hogy ez a nagyon nyomasztó és nagyon irányított kultúra felfogás, ez így rátelepedjen az emberre, az azt is okozza, igen, hogy többek között saját maguktól vonják meg a forrásokat az emberek, de tehát, hogy ami mondjuk egy képzőművészeti vagy egy elméleti embernek még szembeötlőbb, vagy még ijesztőbb az az, hogy a munkák terén sem születnek olyan nyíltsággal, vagy őszinteséggel, vagy olyan kritikával megfogalmazott képzőművészeti alkotások. Mert hiszen hol lenne az a kiállítótér, hol van az a kurátor, hol van az a kritikus, hol van az a művészeti lap, amiben ilyenekről lehet írni. Sok tényezős, és sajnos azt kellett észrevennem, vagy észrevennünk a közegünknek, hogy nagyon-nagyon fogy a levegő, és nagyon fogynak a műtárgyak is, amik kritikát fogalmaznak meg, pedig én még mindig azt vallom, még hogyha ez az államvezetés nem is, hogy a kultúra az eszköz, amivel még tudnánk, vagy tudunk szólni az emberekhez. És amit te is mondasz könyveddel kapcsolatban, hogy igenis látszódik, hogy ennél sokkal, de sokkal nyitottabb a budapesti közönség, és sokkal diverzebb, és sokkal befogadóbb, és sokkal nagyobb igényük van a kommunikációra, a diskurzusra.
Én itt az öncenzúrával kapcsolatban még behoznék egy fogalmat, ami nem tudom, hogy létező fogalom, de én nekem most így fogalmazódott meg az agyamban, szóval max megteremtjük ezt a fogalmat, hogy a queertelenítés mennyire van jelen ilyenkor, mert azért az a szenárió is létezhet, hogy már van egy kész mű, vagy van egy kész koncepció, amiben megjelenik a gender téma, megjelenik a queer téma, megjelenik bármilyen téma, de az igazából anélkül is tud életképes lenni, és inkább úgy dönt a művész, hogy jó, ezt a szeletet leveszem róla, mert így talán kapok valamilyen támogatást, vagy így kapok valamilyen platformot, vagy így ír rólam egy kritikus, stb. De hogy ettől függetlenül leválik egy queer szelet, vagy egy gender szelet erről a dologról. És nyilván ez egy tök nehéz belső harc lehet, hogy egyrészt valamilyen szinten talán még azt is gondolhatom, hogy elárulom a saját művészetemet, másrészt pedig nyilván mindannyian élünk valamiből, és nyilván mindannyiunknak talpon kell maradni, úgyhogy ez egyfajta menekülési mód lehet, hogy ez mennyire lett jellemző a magyar szénában, hogy vannak akár művek, amiket látunk, és azok eredetileg queerek voltak, de most már talán nem azok.
Van sajnos erre is példa. Minden esetre, tehát hogy most már így 14 év távlatából sajnos azt kell mondanom, hogy ez már így nagyon észre sem vehető, mert hogy ez a módszer, vagy ez a cselekvés már olyan régen megtörtént, hogy ez már egy kurátorhoz nem jut el, vagy nem is akarja a művész, hogy eljusson hozzá.
Hát nekem például volt olyan élményem, amikor tévésorozatokat írtam, és már az új reklámtörvény hatályba lépett, hogy egyszerűen ki kellett húznunk így a sorozatból az ilyen queer szálakat, vagy hogy nagyon cselesen végül egy biszexuális lányt így be tudtunk csempészni, és annak is nagyon örültünk.
Igen, ilyen élményem amúgy nekem is volt még, és ott is az volt az érdekes, hogy ilyen láthatatlan ellenségtől féltünk. Még pont a Humannél volt ilyen jó néhány éve, szóval ez már nagyon jó néhány éve volt, 6-7 éve volt, de szerintem pont ez festi le, hogy ez egy milyen régóta végbe menő borzalom, amiben élünk, hogy emlékszem, hogy volt egy aktivistával interjúnk, és sárgával jelöltük ki a mondatokat, amik printben nem mehetnek, de online igen, és pirossal azokat a mondatokat, amiket inkább hagyjunk ki, mert volt bennünk egy félelem, hogy a nyomda egyszer csak kap egy fenyegetést, hogy kap egy NAV-ellenőrzést, de nem muszáj, hogy kapjon, mert nem muszáj nyomni ezt a lapot akár. Ami nyilván sose történt meg, és egy idő után mi letettük ezt a félelmet, de hogy pont ez volt az egészben a borzasztó, ami most a művészi szférában is jelen van, hogy képzelt ellenségektől félünk, és hogy nyilván ez amúgy a propaganda törvénynek is az alapja, hogy nincsenek nyilvánvaló határok, hogy mi a propaganda, mi az LMBTQ propaganda, mi a gender propaganda, és mivel nincsenek határok, inkább azt mondják mások, hogy jó, ezt az egésszel inkább nem foglalkozom, mert az a biztos megoldás. Akkor biztos nem lesz bajom.
Hát igen. Konkrét példa a mostanában Rejgő Juditnak volt több kiállítása is a Kiscelli Múzeumban, egyébként Berlinben is, de a Műcsarnokban is. És a Műcsarnok megnyitó, tehát Rejgő Judit a 20. századunk egyik legnagyobb absztrakt festő alakja, nagyon meghatározó munkássága van. Rejgő Judit meleg volt, és egy meleg nő ráadásul, és a megnyitón elhangzott egy ilyen plusz, hát nem tudom, egy mea culpa a kurátori vagy a rendezői részről, hogy de hogy az arról nem beszél ez a kiállítás, úgyhogy mindenki nyugodjon meg, mert hogy ez nincs benne, és hogy nem része.
Tehát, wow, de hogy ez elhangzott a kiállítás megnyitó beszédén, hogy igen. Mint egy így a kedélyeket megnyugtatva, hogy
igen. Illetve a másik például a Néprajzi Múzeumban, tehát volt a Nemzeti Múzeumos sajtófotókiállítás ominózus esete, és arra felbúzdulva, vagy nem tudom, a Néprajzi Múzeumban, anélkül, hogy bárki is felelősségre vonta őket, tehát, hogy felelősségre vonta volna őket, önhatalmulag elkordonoztak műtárgyakat.
Igen, 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 ilyen benszülöttekről szóló fotóanyagokat. De ez amúgy itt már konkrétan a terrort érezzük, és eddig beszéltünk a művészekről, de szerintem megéri beszélni az intézményekről, a kurátorokról is, hogy ők hogyan élik meg Magyarországon ezt a hatalmat. Hiszen ugye már beszéltünk arról, hogy vannak queer művészek, akik inkább nem alkotnak queer műveket, vagy leszedik azt a queer szeletet a művészetükről, és így próbálnak megérvényesülni. De közben pedig ott van egy egész dominó, ami elindítja ezt a dolgot, hogy nyilván egy kurátorra is nehezedik egy elég nagy nyomás, meg egy bármilyen intézményre Magyarországon, ami kap állami pénzt, és nyilván állami pénz nélkül pedig nagyon nehezen tud ma egy kulturális intézmény működni.
Hát igen, és nem véletlen, hogy én például egyik intézményben sem vagyok, jelenleg csak az ELTE-n, mint doktorandusz, és ebben a sapkában vagyok. Ennek a kiállításnak a kurátora egy magánintézményben, az Art Quarter Budapestben, tehát ez egy állami intézményben, még ha, és ez nagyon fontos kimondani, hogy ennek nincs jogalapja ezeknek a kordonozásoknak, meg 18-as személyi igazolványkéréseknek semmilyen jogi alapja nincsen, tehát magyarán nyugodtan csinálhatnának állami intézmények queer, LMBTQ, nem tudom, társadalmi ügyekről, egyéb marginalizált, tehát a roma társadalomról nagyon fontos lenne. A nők helyzetéről még több kiállítást is lehetne csinálni. Tehát mégis azt látjuk, hogy ugyanúgy ez az öncenzúra, ami van, és attól függetlenül, tehát hogy van egy részről a képzőművészeken egy nagyon nagy nyomás, vagy egy ilyen öncenzúrális láthatatlan nyomás, ugyanakkor szemben velük szerintem, vagy egy ilyen ideálisan működő társadalomban, vagy országban azt is kell látni, hogy egy kurátornak egy állami intézményben, múzeumi intézményben mekkora felelőssége van, például egy Nemzeti Galériában, vagy egy Ludwig Múzeumban, ahova szépművészeti múzeumban, történelmi távlatta, ahova rendesen járnak az emberek, és tudják, széles társadalmi körben tudják, hogy ez egy múzeum, és oda nagy kiállításokat szerveznek. Tehát, hogy mekkora felelőssége van egy kurátornak feldolgozni. Akár a kortárs témákat, vagy társadalmi problémákat, akár mondom, mint például egy szép művészeti múzeum esetében nyilván egy történelmi távlatból, de minden esetre, és én ezt úgy mondom, hogy én Londonban dolgoztam egy nagyon neves múzeumban, igenis, és ott is volt, tehát ott is már egy jobboldali kormányról beszélhetünk. Mégis volt egy olyan kritikai attitűd, amit semmilyen szinten nem lehetett kiölni az emberekből, vagy a kurátorokból, vagy ebből, tehát a kulturális közegből, és szerintem ez az, ami iszonyatosan ijesztő itthon, hogy jogi alapja ugyan nincsen, de mégis, tehát nem látunk ilyen kiállításokat, holott a kánonépítés és a kultúrával való kommunikálás, vagy adott esetben edukáció egy szélesebb társadalmi közeg felé, az egy komoly felelősség, és egy komoly olyan felelősség, amivel kellene is élniük az ott dolgozóknak.
Jó, de ez nem kicsit naív megállapítás, hogy, mert én most jelenleg Magyarországon sajnos azt érzem, de lehet, hogy aztán én gondolom ezt túl, vagy én vagyok most már paranoid, de hogy itt oké, hogy jogi következménye valójában nem lehet például egy LMBTQ feminizmussal foglalkozó kiállításnak, de ettől függetlenül azért szerintem, hogy az emberek fejében már egy olyan rendszert épített, akár a NER, hogyha így kimondjuk, hogy persze jogi következménye nem lehet, de ettől függetlenül jövőre nem kapsz támogatást, vagy kevesebb támogatást kapsz, vagy valamilyen úton, módon elveszted a munkádat. Szóval, hogy lehet, hogy jogi következménye nem lesz, de emberi következménye azért szerintem akár bőven lehet egy ilyennek, és pont, hogy ettől félnek akár a kurátorok vagy az intézmények is, hogy nem éri meg nekem ez a kiállítás, tök jó lenne, tök fontos lenne, de akkor lehet, hogy jövőre 6 kiállítás helyett csak egyre kapok pénzt.
Ja, pontosan, és nem, tehát félre ne értsetek, most megint nem arról van szó, hogy valaki rá akarom testelni az összes
felelősséget?
Ez egy iszonyatosan sok tényezős dolog, és ebben a NER benne van könnyékig, hogy azt a civil társadalmi réteget, vagy azt a polgári réteget, akik aktívan politikával foglalkoznak, és nem aktuál politikával, hanem társadalmi ügyekkel, azokat nagyon ügyesen, szépen lassan kipucolják teljesen, és emellett ezzel a borzasztó attitűddel is párosul, hogy már gyakorlatilag bármit megtehetnek, mert semmilyen következménye nincsen. Például az adófizetők pénzéből adott forrás elvonásoknak sincsen semmilyen következménye. Még akkor sem volt ez a 12-13-as Ludwig lépcsőfoglalás esetében is. Azt kell látnunk, hogy ez egy nagyon erőteljes és nagy összefogás volt a kulturális mező részéről. Mégsem történt semmi, sőt, azóta is a NER-ben élünk.
Én csak azon gondolkodtam most így közben, hogy az öncenzúra az vajon melyik rétegeket érte el eddig, mert most ebből a beszélgetésből nekem így úgy tűnik, hogy picit olyan, mintha a kormány így arra számítana, hogy az ilyen kulturális intézmények vezetői majd elvégzik azt a munkát, amit a művészek cenzorálása végezne el egy csúnyább diktatúrában. Szóval, hogy az érdekelne, hogy te mit látsz így magad körül, hogy elérte már amúgy az öncenzúra így a művészeket, vagy...
Ja, persze.
Igen?
Abszolút. Hát ez az, amit mondok, hogy nem is nagyon tudok már kurátorként olyan művészeti közeghez fordulni, akikkel együtt tudok dolgozni, tehát nagy számokban, akik ilyen kritikus hangvételt fogalmaznának meg. Tehát ezeknek az embereknek a száma drasztikusan csökkent. Ez egyrészt nyilván a beletörődés is, vagy éppen az ország elhagyás. Az ugye az egész társadalmunkat érinti, de az nagyon nagy mértékben a kulturális mezőben is egy visszakövethető szám, arány, hogy hányan hagyják itt egyáltalán az országot, és azok az emberek nem azok, akikkel a kutatásomban foglalkozom. Sok esetben találkozom olyan művészekkel, vagy emberekkel, akik igazából hallani sem akarnak az egész rendszerről, mert hogy változtathatatlan.
Az világos, hogy rendszerkritikus művészetből így egyre kevesebb van, de hogy inkább az érdekelt, hogy ezek a marginalizált művészek a saját témájukat, történetüket is cenzúrázzák-e már. Mert hogy ez egy dolog, hogy mondjuk a hatalomról nem beszélek kritikusan,
értem.
De hogy... Érted?
Igen. És erről beszéltem én is az előbb, hogy nem kell feltétlenül a hatalomról, sőt, hogy a kiállításom attól függetlenül, hogy ennyire karakánul beszél ezekről, tehát európai értékek, meg felülről irányítás, attól függetlenül én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kicsit ezt így elimináljuk, ezt az egész fölülről jövő kommunikációt, már csak azért is, mert itt is megfejtettük, hogy a könyved kapcsán és a kiállításaim kapcsán ugyanúgy van igény ezekre a kommunikációs csatornákra. De ettől függetlenül is azt kell látni, hogy vannak emberek, tehát még mindig vannak olyan művészek, akik akár bármilyen marginalizált csoportokkal, identitással, stb. Foglalkoznak, de ezeknek a száma drasztikusan csökkent, illetve azt kell látni, hogy az egyetemről is egyre kevesebben jönnek ki ezek a hallgatók, akik akármilyen társadalmi kérdéssel, vagy önmagukkal, vagy tehát bármilyen kritikai attitűddel rendelkeznének.
És van ellenművészet? Mármint itt a Working Title-nél, a projektednél szóba kerül, amikor írsz róla a sajtóközleményben, hogy a művészet demokratikus értékei, és amikor ezt olvastam, eszembe jutott, hogy a jelenlegi kiállításnál ugye nyilván egyfajta demokratikus, liberális művészetnek a műveit fogjuk látni, és utána eszembe jutott a Kádár korszak, hogy volt szocialista művészet, ami a szocialista értékeket mutatta meg, nyilván a hatalmat szolgálta, a hatalomnak az üzeneteit adta át, hogy ma Magyarországon amúgy van ilyen szétválás, hogy van ez a liberális művészet, ami például nyíltan beszél a feminizmusról, a migrációról, kolorizmusról, queerségről, de hogy van egy másfajta művészet, ami pedig valamennyire pont ennek az ellentettjét támogatja, nem azt mondom, hogy a NERT támogatja mindenképpen, de hogy egy jobboldali művészet, vagy akár egy szélső jobboldali művészet, ami viszont akár még nagyobb teret is kap a magyar kultúrában.
Ez egy érdekes kérdés. Vannak jobboldali művészek, és szélső jobboldali művészek, vannak neres művészek, akiket így aktívan támogat a rendszer, vagy a mindenféle pályázatok útján kapnak támogatást, viszont nagyon érdekes olyan szempontból, hogy mégis ebbe a, hát nem is tudom, hogyha ilyen nagyon, nagyon elitistán fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy ebbe a high art-ba, vagy ebbe az esztétikai mezőbe, ahol effektív, vagy a kánonba, tehát ahol effektíve azt mondjuk, hogy igen, ez művészet, abban ezek nem igazán kerülnek bele. Tehát, hogy van olyan, aki, nem tudom, matyóhímzéssel foglalkozik, vagy székelykapukat farag, vagy nem tudom, és ezeket egyáltalán nem degradálóan, ezek gyönyörű szakmák önmagában véve, de nyilván, hogyha, tehát, hogy ezek társulnak egy ilyen NER közeli attitűddel, és ezek vannak inkább támogatva. De tehát, hogy a képzőművészetben sem tudok, vagy ott nem tudok olyat mondani, olyan művészetet, ami igazából nagyon nyíltan, mint annak ellentétjeként például egy queer témájú munka, hogy nagyon nyíltan beszélne egy nagyon szélső jobboldali, vagy egy ilyen nagyon kirekesztő attitűdből, ez egy nagyon jó kérdés.
Mondjuk nekem itt elsőre az ilyen nagy Trianon festmények, meg nagy Magyarország festmények jutottak eszembe, hogy nem tudom, azok tudnak egy olyan témát feldolgozni, vagy egy olyan témát átadni, ami a szélső jobb oldalhoz erősen kapcsolódik. Ami amúgy megint problematikus, mert például Trianon, mint téma, tök ilyen szélső jobboldali téma lett, pedig egy liberális embernek is ugyanúgy fájhat a Trianon, vagy ugyanúgy lehet egy baloldali ember is nyilván nacionalista, szóval, de ezt nem tudom, miért mondtam most el, de hogy nyilván itt az is baj, hogy így ezek a témák, meg ezek a rétegek nyilván amúgy összeérhetnének valahol, de tök polarizálva vannak, hogy ha te Trianonnal foglalkozol, az már biztos egy szélső jobboldali művészet lesz, gondolom. Vagy ha székelykapukkal foglalkozol, az egy szélső jobboldali művészet lesz, mert Erdély, Románia, nacionalizmus, szóval, hogy ez is így tök gáz, gondolom. Hogy ennyire szétválik az egész, a témák is
nagyon
címkéznek.
Nagyon. És abszolút egyetértek, mert tehát, hogy ezeket, ahogy az előbb is mondtam, nem, tehát, hogy ezek a szakmák, vagy ezek a kulturális hozzáértések, ezek nem egy az egybe tükrözik, hanem ezek egész egyszerűen ki vannak sajátítva. nagyon, nagyon csúnyán és nagyon önzően a NER vagy a mostani ilyen szélső jobboldali ideológia által, és ezeket nagyon nem szabadna, mert hiszen ezzel egy időben szűnik meg az a társadalmi kommunikáció, ami például a múlt feldolgozásban nagyon segítene, tehát amit például mondtad a Kádár korszakon, de a Trianonról is ugyanígy beszélhetünk. Ezek mind olyan dolgok, amiket már nem lehet megbeszélni indulatok nélkül, és ez nagyon szomorú.
És akkor, bocsánat, de nem csak egy gyors ötlet, hogy akkor ezek szerint, hogyha például egy queer művész dolgozná fel Trianont, akkor a rendszer szemében az ilyen kék halált jelentene, hogy megbomlott a Matrix, vagy hogy most ezzel mit kezdjünk, mert...
Amúgy valószínűleg igen. Uh-huh. Igen. Neres művészet az a... Tehát, hogyha csak a képzőművészeti szinteret nézzük, az egy nagyon erőteljes piaci hozzáállás. És ezzel egy időben, tehát nyilván nem fognak a nagy nemzetközi műtárpiacon olyan kortárs munkák, magyar munkák megjelenni, amik Trianonnal foglalkoznak, mert hiszen, amit mondtam az előbb is, hogy ez nem a kánon része, nem tud az lenni, nem, egész egyszerűen nem. Nem tud olyan esztétikumot hozni, ami egy főleg egy nemzetközi műtárgypiacon kelendő lenne, viszont ami, tehát hogy, és ezzel egy időben egy nagyon erőteljes absztrakció jön elő a kortárs művészek körében, ami egy ilyen nagyon safe space, egy biztonságos zóna, azt tudja, hogy esztétikailag jól mutat a nappaliban, akármi műgyűjtőknek sokkal egyszerűbben lehet eladni. Azt kell látni, hogy a NER-nek van egy ilyen, egy műtárgypiaci hozzáállása, és az ideológiával, hogyha valaki queer művészként Trianonról szeretne festeni, akkor az egész egyszerűen valószínűleg bekerül, igen, a szürke zónába, ami egyébként a szocializmusban is masszívan megvolt ez a szürke zóna, ez így átemelődött ebbe az új rendszerbe, hogy egész egyszerűen nincsenek meg azok a kapaszkodóik, vagy nem, és nem is akarnak vele mit kezdeni. Ez ugyanaz, mint a Magyar Nemzeti Banknak a műtárgy vásárlása. Tehát ott is, hogyha van egy jó queer művész, aki külföldön is eladható, mert hiszen azt a témát külföld, tehát amiről már beszéltünk, egész egyszerűen a queer, vagy az akármilyen társadalmi témában megalkotott műtárgy az ott kelendő, vagy egész egyszerűen olyan az esztétikuma, akkor igenis az MNB meg fogja vásárolni a műtárgy gyűjteményébe, és igenis fogja bemutatni, amit látunk is, hogy az MNB kizárólag, tehát hogy Magyarországot leszámítva, turnézik világszerte, és főleg kortárs képzőművészeti alkotások, nem kizárólag, de mégis mutat valamilyen képet, és abban a képben nyilván az van, amit a külföld szeretne.
Nekem még az jutott eszembe, hogy ahogy kisajátították így a nemzeti jelképeinket, meg minden olyan, mintha ezeket a kulturális forrásokat is így kisajátították volna, és én érzek egyfajta ilyen ideológiai lojalitás igényt így mindkét oldalról, hogy ha te egy liberális ember vagy, akkor ezekhez a forrásokhoz ne férj hozzá elvből, holott én azt gondolnám, hogy hát ez mindannyiunk pénzéből van, és hogy mindenkinek kéne részesednie ezekből a forrásokból. Erről mit gondolsz?
Pontosan, én nagyon-nagyon egyetértek ezzel a gondolatmenettel, és nagyon ellene vagyok ennek a szekértábor attitűdnek, mert egyik oldalról sem jó, és hosszú távon egyáltalán nem fenntartható. Ez egy igazából egy farkával rapó kígyó, amiben most ülünk, és nagyon-nagyon fontos lenne. Hát amit mondtam az előbb is, hogy ezek egész egyszerűen ezek a civil társadalmi attitűdök, ezek sosem voltak meg igazán, ugye 89-ben volt egy rendszerváltásunk, ami nem igazán sikerült úgy, ahogy szerettük volna, és nyilván ennek a nagyon-nagyon sok eredőből, de ennek a NER lett a következménye. Szóval egész egyszerűen azt kell látni, hogy nincsen egy ilyen sziklaszilárd társadalmi elköteleződés vagy politikai állásfoglalás az emberek részéről, ami azt eredményezhetné, hogy mint mondjuk egy német társadalomban, hogy fel sem merül, hogy nem pályázok állami támogatásokra, mert hiszen az az én adófizetői, vagy a közegemnek az adófizetői pénzéből van, tehát ahhoz nekem jogom van. És ez az, ami szintén iszonyatosan félelmetes, és ez az, ami miatt sikerül úgymond a forrás elvonás, mert hiszen az öncenzúra, vagy ez a szekértábor attitűd, az, ami hozzásegíti egész egyszerűen az ellenzéki, úgymond, embereket ahhoz, hogy önmaguktól vonják meg a forrásokat, azt a nagyon keveset egyébként.
Nagyon ketyeg az óránk, és én egy dologra még mindenképpen szeretnélek kérni, hogy a kiállító művészekről, ha egy picit mesélnél, hogy kik lesznek láthatók a közös határok mentén tárlaton.
Fú, hát ez 18 ember, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy nem fogok az összes.
Négy felsorolást amúgy nem kell csinálni, ezek le lesznek majd írva úgyis a podcastnél, meg lesznek linkek az eseményre, ahol menjetek el a megnyitóra, nézzétek meg a kiállítást, ezt már most elmondjuk, de hogy nem tudom, hogy milyen témák, milyen művészek, milyen közösségek jelennek meg ezen a kiállításon.
Tehát elsősorban, ami nagyon fontos, hogy mindenféleképpen akartam beszélni, és kvázi ez a kiinduló pontja a kiállításnak arról, hogy milyen társadalmi korlátozások, vagy ideológiai és tényleges határ felállítások történtek az elmúlt 14 évben, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon is politikai kiállítás lesz, és aminek nagyon örültem, hogy két művész is fog foglalkozni a szélsőjobboldalisággal Magyarországon, tehát Brückner Jánostól, illetve Várhegyi Dávidtól látható majd olyan komplex munkák, amik igenis, amit kérdeztél, vagy amiről beszéltünk, ez a szekértáboros attitűd, hogy egy kicsit ezt bontsuk le, és kicsit nézzünk mögé, illetve ami nagyon fontos számomra, hogy ezt egyéni művészi attitűdből, narratívákból mutassák meg, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kardinális pontja a kiállításnak, a másik nyilván az identitással való foglalkozás, vagy ennek a homofóbiának, vagy akármilyen LMBTQ közösséggel szembeni kirekesztésnek a megmutatása, vagy az ellen való fellépés. Ez a Rédling Hannának és Kisjuhász Fábiánnak a közös projektje, ami a transznemű nőkkel foglalkozott, de tágabb kontextusban nyilván a transznemű embereknek a kirekesztéséről és egy halmozottan hátrányos helyzetéről reflektál. Illetve Suzy Ranovicsnak és Martin Vandának a közös fotó projektje, ami például a toxic maszkulinitásról beszél, vagy annak megkérdőjelezéséről. Annak is nagyon örültem, hogy be tudjuk emelni, ez egy viszonylag új anyag, de Martin Vanda a Los Angelesben, Londonban és Magyarországon nagyon aktív fotós, fotoművész, tehát egy nagyon elismert magyar, de nem itthon dolgozó fotoművész, illetve jön, akinek nagyon örültem, és az ez a hölgy a kutatásomban is szerepel, a Börcsök Boglárka. András Bölmmel csináltak egy közös munkát, a Figuring Age, ami meg fog jelenni a kiállításban, és nagyon büszke vagyok rá, hogy be tudtuk emelni, ez egy performance, illetve egy ehhez tartozó The Art of Movement című dokumentumfilmje, ami pontosan arról a kirekesztésről szól, ami a 20. században három táncművészt érintett hölgyeket. akár beszélhetünk itt a zsidóságukról, akár az avantgárd attitűdjükről, de mindenféleképpen egy nagyon-nagyon súlyos rendszer szintű kirekesztést éltek meg szinte az egész munkásságuk alatt, és ezzel ez dolgozta fel egyrészt egy interjú sorozatban, vagy hát egy ilyen dokumentumfilm formájában Bogi, másrészt pedig ő, tehát Boglárka, mint kortárs performance művész fog egy kicsit emléket is állítani, és egy kicsit arra ösztönözni az embereket, hogy ezzel a múlt feldolgozással egy kicsit kezdjünk valamit, mert a 20. századunk is egy olyan borzasztó kirekesztések folyamata, ami a mai napig nem történt meg ennek a kritikai feldolgozása. Úgyhogy, és még rengeteg mindenféle lesz. Nagyon-nagyon izgatottan várom. Szerintem iszonyatosan jó lesz. Akinek még nagyon örülök, az az Olá Norbert munkája. Ő egy roma művész, és neki is nagyon-nagyon markánsan, nagyon szerencsére nagyon-nagyon nagy helyen fel tudjuk dolgozni azt a munkásságát, ami a roma emberek kirekesztéséről, a roma művészeknek a társadalomba való beilleszkedéséről, annak lehetetlenségéről vagy nehézségéről tud beszélni. Tehát, hogy ez a kiállítás reményeim szerint nagyon-nagyon-nagyon sokféle hangvételben egy kicsit a gondolkodásra és főleg a diszkuszióra fogja ösztönözni a látogatókat.
Én akkor még annyit hozzáteszek, hogy én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre, főleg mert én a Boglárkát ismerem még gimiből, és azóta nem is találkoztam vele, és már ott fantasztikus volt, így lenyűgöző volt, és nem is voltunk meglepődve, hogy a szemünk gimi után egyből külföldre került egy nagyon neves tánciskolába talán?
Igen, igen. Tehát, hogy a Bogi, ha jól tudom, nem Berlinbe került, ő most Berlinben él, és ott dolgozó művész, de igen, a Bogi is olyan valaki, aki nagyon korán kiköltözött az edukáció miatt, elsősorban külföldre, nyugati országba, de mégis ott is telepedett le. És ami nagyon nagy szívfájdalmam, és ezért is örülök annak, hogy a Bogi munkáit, tehát ezt a nagyon komplex munka együttesbe tudtam emelni, az, hogy ez igazából azt hiszem 21-es munkáról van szó, már körbe turnézte egész Európát, és Magyarországon itthon április 21-22-én volt először látható, ami szerintem nagyon szomorú, de minden esetre most szintén én is platformot tudok ennek biztosítani.
Szuper.
Amihez gratulálunk, és le a kalappal előtted is, a művészek előtt is. Szerintem tényleg, hogyha valaki ide elmegy, akkor készüljön, hogy sok gondolata lesz, sok kérdést tud majd feltenni magában, akár saját magával szemben is önkritikus tud lenni, nem csak a rendszerrel, szóval szerintem ez egy tök érdekes belső utazás lesz. Úgyhogy hát mindenkit arra biztatunk, hogy nézze meg a Közös Határok Mentén című csoportos kiállítás május 11 és június 8-a között az Art Quarter Budapest kiállító terében. Nehéz szó. És köszönjük, Zsú, hogy eljöttél, és köszönöm, Krisz, hogy meg volt az első alkalom, ahol együtt kérdeztünk.
Yeah, én is nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Köszönjük, sziasztok!